betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A medicina múltkori műsorában dr. Elekes Ella Mária szemész főorvossal a lézeres szemkorrekciókról beszéltünk a hallgatóknak. Több kérdésre kaptunk választ, mint például azokra, hogy mennyire sikeres a szem lézeres korrekciója, és hogy mennyire költséges ez a beavatkozás, de vendégünk még arra is válaszolt, hogy mi történik abban az esetben, ha a szem a kezelés után mégis romlik. Tekintettel a megmaradt és a műsor után beérkezett kérdésekre, ígéretünknek eleget téve ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk a lézeres szemkorrekciótól a látásvédő vitaminokig. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165. Ismétlem, 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a medicina mikrofonjai előtt dr. Elekes Ella Mária szemész főorvost. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben.
Köszönöm szépen, és ismét, hogy itt lehetek, és hogy örvendek, hogy ezt a témát továbbra is kivesészhetjük, ugyanis úgy gondolom, hogy hát igaz, hogy a múltkor inkább a lézeres szemkorrekciót jártuk körül, de a mai nap sor fog kerülni a látásvédő vitaminok, hát nevezzük így, hogy vitaminok, tehát látásvédő, mondjam így, hogy táplálék kiegészítőktől, hát meg a látásnak a különböző korral járó változásairól is, és ilyen módon azt gondolom, hogy elég széles lesz az érintetteknek a sora.
Doktornő, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták meghallgatni a múltkori medicinát, jó lenne, ha mégis összefoglalnánk a legutóbbi műsorunkat. Következzen tehát egy rövid emlékeztető.
Tehát amint említettük, a lézeres látáskorrekcióról beszéltünk, gyakorlatilag a lézeres dioptria csökkentésről igazság szerint. Ez volt a téma központjában. A fénytörési problémák jó része fiatal felnőtt korban véglegesen vagy részlegesen megoldható ezzel a módszerrel. Ezekkel a módszerekkel, mert gyakorlatilag ma már ebből is nagyon sokféle fajta van. A beavatkozás fajtája már elég régen beindított folyamat, és ezért nagyon jól körül vannak határolva a konkrét javallatok, indikációk, és ilyen módon, hogyha a páciensek jól vannak kiválasztva, akkor egyrészt nagyon biztonságos a beavatkozás, másrészt pedig az eredmények is mindig sikernek könyvelhetők el. Tudni kell arról, hogy pontosan emiatt, mivel a lézeres technológia nagyon, mondjam azt, hogy szövetbarát, ezért a gyógyulás is nagyon jó, és hát az ugye említettük, hogy a műtétek ára két szemre az olyan 1300-1500 euró között mozog módszertől függően. Volt az a kérdés is, hogy ugye egyszerre egy szemet vagy két szemet, hát ez most a helyzettől függő, mert ugye valakinek csak egy szeme problémás, akkor természetszerűleg csak egy szem kerül kezelésre, meg hát más meggondolások is lehetnek esetleg, hogy szétválasztják a két szemet, de nagy gyakorisággal egyszerre a két szemet egyszerre szokták megoldani. Az, hogy a gyógyulás az hogy történik, tehát a régebbi megoldás, ami a szem felszínén, kimondottan a felszínén történt, az ugye a hámnak az eltávolításával kezdődik, és emiatt a gyógyulás egy kicsit nyögvenyelősebb, emiatt terápiás kontaktlencse kerül a szemre pár napig, tehát itt van egy kis diszkomfort érzés addig, amíg a hám újra képződik a szem felszínen, de a többi megoldás, amelyek már a modernebb megoldások közé tartoznak, ott a szaruhártya mélyében történik a a beavatkozás, és emiatt a műtét után egyáltalán nincsen semmilyen fajta diszkomfort érzés. Ennek ellenére, igen, és talán a műtét második napjától már egészen jó látást lehet elkönyvelni, viszont maga a látás stabilizálódás az egy olyan 3 hónapot vesz igénybe. Természetesen ez alatt ugye megvan a megfelelő követés és kezelés, ami hát fényvédelemből és műkönnyekből, valamint gyulladáscsökkentőkből áll, ezt természetesen a megfelelő indikációkat megadják a szakemberek. Amint említettem, a két szem kezelése nagyon gyakran egy időben történik, hát hogy mit észlel a páciens a műtét alatt, hangokat hall, fényeket lát, a beavatkozás maga, a lézerkezelés az nagyon gyors, pár másodperc alatt megtörténik, tehát gyakorlatilag ilyen mozgó fényfoltokat lát a páciens, és ez egyáltalán kibírható és nem annyira ijesztő. A gyógyulási idő az, tehát a módszer, kiválasztott módszertől is függ, de azért ez nem invalidálja a páciens, tehát gyakorlatilag a 3. hónaptól mindent, amit addig úgy elképzelt, hogy ő neki szüksége lenne rá, tehát sportolni lehet, úszni lehet. Na, az első 2 hétben, vagy 1 hónapban ott valóban vigyázni kell arra, hogy például mennyi fény éri a szemet, vagy mennyi, vagy hát, hogy például víz, vagy ütés, vagy ilyesmi ne éri a szemet. Hát körülbelül ennyi lett volna, ami gyorsan összefoglalásban a múltkori anyagunk.
Mi az, ami mégis a legkockázatosabb a betegnek a műtét után, mert ilyen.
Tehát ha nem követi a pontosan az utasításokat, akkor bizony lehetnek problémák. Tehát, hogyha a szemfelszínről a hámot eltávolították, és ugye diszkomfort van, és könnyezés van, és nem tartja be a kezelést, hát akkor ugye fertőzéstől elkezdve fertőzés léphet fel, megnyúlhat a gyógyulási idő, és a fertőzés következtében, vagy erősebb gyulladás következtében végleges homályok is kialakulhatnak, és ez nagyon elkerülendő, hiszen nekünk arra van szükségünk, hogy egy jó átlátszosságú szaruhártya maradjon, mert akkor látunk jól. Tehát a beavatkozás nem azt célozza, hogy utána még rosszabb legyen, hanem azt, hogy jól legyen. Tehát ezekre mindenhol felhívják a figyelmet, a pácienssel ezt sokszorosan tudatják, illetve hát van egy, minden műtétnél van egy beleegyező és tudomásul vevő nyilatkozat, ahol aláírja, hogy ezt megértette és be is fogja tartani.
Vannak olyan szemészeti beavatkozások, melyek után nem ajánlott még egy liftbe se beszállni. Lehet, hogy nem így van, de emlékszem, valaki mesélte nekem, hogy retinaműtétje volt, és akkor ettől a szintkülönbségtől, mozgástól leválhatott, vagy a szemlencse sérülhetett. Na most a kérdésem az, hogy a kérdésünk az, hogy lézeres műtéteknél erre gondolva mi a helyzet?
Nem, itt nincs ilyen lehetőség, tehát nem. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben nem kell erre gondolni. Valóban a retinánál van, hát a retinás problémáknál ott a liminens, esetleg egy retinaszakadás, vagy egy retinaleválás már jelen van, ami esetleg nem túl kiterjedt. Ott minden fajta, tehát a fejnek a különböző gyorsulásait ugye el kell kerülni, ilyenkor például a repülőre sem javalják, hogy jön az ember, mert ugye nagy gyorsulás van, meg egy tehetetlenség, és a retina alá kerülő folyadék, akkor gyakorlatilag ennek a tehetetlenségi, meg gravitációs erőnek a kombinációjában szépen lerántja a többi retinát is, vagy ami nem volt lerántva, azt lerántja. Szóval ott igen, de itt ebben az esetben nem.
Maradunk még a kérdésnél. Lehet-e például természetes módon szülni a műtét után?
Tehát a műtét, még egyszer kihangsúlyozom, nem invalidáló jellegű, tehát ez nem olyan, mint a, most mondjak valamit, lehet, hogy most ez egy buta párhuzam, de nem olyan, mint a csipőprotézis, hogy utána megmondják, hogy igen, rendben van, de ne tessék azért spárgát csinálni. Hát mondjuk egy idős ember nem is fog. Na hát itt arról szól, hogy az embernek visszaadja a teljes szabadságát, és a teljes gyógyulás után természetesen lehet gyermeket vállalni, lehet normális módon szülni. Tehát nem fog ettől a dioptria visszaalakulni, de Azt viszont aláhúzom, hogy azoknál, akiknél nagyfokú rövidlátás van, tehát mínusz 7 dioptriánál nagyobb volt az eredeti rövidlátásuk, ott így is, úgy is a szem rövidlátó marad. És a többi probléma, tehát a többi részeivel lehet probléma, lásd a retinával, és ott ismételten kikéri a nőgyógyász a szemésznek a véleményét, hogy szülhet-e az illető normál szüléssel, vagy császármetszésre van szükség. És ilyenkor, tehát nem az elvégzett lézeres beavatkozás miatt javasolnánk az esetleges műviszülést, tehát császármetszést, hanem azért, mert más problémák alakulhatnak ki a szembe, bevérzések, retina leválás, retina szakadás, szóval ilyen dolgoktól szeretnénk megkímélni az anyukát, ugyebár.
És akkor a mai témánkra visszatérve, beszéljünk most a szem és a látásvédő vitaminokról is.
Hát igen, ez nem csak a szemészetben, mindenhol ugye nagyon nagy reneszánszát élik ezek a dolgok. Egyrészt ebben van, bocsánat, hogy itt kimondom, van marketing fogás is természetesen, de azt nem kell elfelejteni, hogy minden, ami megvan a természetben, és amivel eleve mondjam azt, hogy az emberi nem, egyáltalán az élet fejlődésében kapcsolatba kerültünk, az mindig is előbbre való esetleg, mint az esetlegesen kitalált művi dolgaink, és ilyen módon, hát, hogy vitaminok, vagy más anyagok, én ezért mondanám azt, hogy inkább, hogy táplálék kiegészítők, mert hát ezeket normálisan, normális körülmények között a táplálkozással kellene magunkhoz vennünk. Hát, hogy ez most hogy áll, azt szerintem a dietetikusok tudnák leginkább elmondani, hogy mennyi sok minden értéktelen dolgot eszünk meg. Tehát úgy gondoljuk, hogy mi mindent megeszünk, amire nekünk szükségünk van, de nem biztos, hogy így van, vagy egyáltalán nincsen így. Meg, hogy a jelenlegi szociális helyzetünk, a stressz, ezt ugye nagyon szeretik mondani, de ez az igazság, ez mindenfajta stresszre, nem csak idegi stresszre, de az idegi stressz össze van kötve az egyéb tevékenységekkel, tehát az anyagcserénkkel is, és mint ilyen módon, tehát nagyon is befolyásolja a vitamin szükségletünket, és ez vitamin vagy más antioxidáns szükségletünket, amelyek azt a mennyiséget egyszerűen képtelenek vagyunk táplálékkal felvenni. Ezt aki akar, elhiszi, aki nem, de ez így van. És akkor ezért van az, hogy hát akkor be kell vinni a szervezetbe. Nem mindegy, hogy visszük be, ezért mondom, hogy itt már egy akkora háttér van, részben gyógyszerészeti, részben más jellegű dolog, mindenki mond valamit, aztán azért rájöttek, hogy ezekből is csak akkor hasznosulnak jól a dolgok, hogyha a természetes dolgokból vonják ki, vagy kapcsoltan jutatják a szervezetbe, tehát most már gondolom sokan látták azt, hogy a C-vitaminhoz, amit művillé elő tudnak ma már állítani, tehát vegyi úton mindig kapcsolnak valami csipkebogyót, vagy más ilyen növényi kivonatokat, mivel ugye azokban olyan anyagok vannak, amelyek azt csinálják, hogy ez a C-vitamin jobban hasznosuljon a szervezetbe. Na és hát akkor ugyanez érvényes a látást végző szervünkre is, a szemünkre, és itt felsorolnék nagy lazassággal egy pár vitamint, hogy például ugye az A-vitaminról azt még az óvodában elmondták, ugye, hogy azért kell enni a murkot, vagyis hát a sárga répát, mert hogy abban van az A-vitamin. Hát igen, a retinol az egy sárga növényi festék, és nagy szerepet játszik az egyik látópigmentünkben, a rodopszinnak a kialakulásában, illetve annak az anyagcseréjében, mert ugye ez az történik, hogy a fényhatására ezek a látópigmentek átalakulást szenvednek, mondjuk azt, hogy lebomlanak, és vissza is kell alakuljanak, tehát egy oda-vissza út van, és hogyha nincs elég A-vitamin, amiből ez potlódjon, akkor sajnos tehát látási problémák vannak, főleg a sötétben, ugye. Akkor ott van egy csomó B-vitamin, amelyek a látóideg és egyáltalán az idegrendszerünknek a működését biztosítják. A C-vitaminról szó esett, mint általános antioxidáns, tehát ez is elkerülhetetlen, de mondanám azt, hogy különböző vérzéses problémákban ugye mindig is a C-vitaminot kell legyen, hogy a vérzés könnyebben felszívódjon. Egyébként a vérzés a szem belsejében az egy elég káros dolog, mivel hogy felszívódik, de sokkal lassabban, és mindig valamilyen maradványállapot marad utána. És hát ott van a szövetrofikus, tehát azt jelenti, hogy szöveteket szövetek növekedési táplálását általánosan segítő E-vitaminna. Ezek úgy nagy, tehát A, B, C, E, amit így mondanék, na és ezek mellett azért mondtam, hogy nem vitaminok, hanem táplálékkiegészítők, mert jönnek más, hasonlóan növényi, meg szervetlen anyagok, amik nagyon fontosak a retina hát épségében tartásához, vagy fenntartásához. Ilyen a lutein, ami szintén, ezek mind sárga, érdekes módon, mint sárga festékek, aztán elmondom, festékanyag, tehát nem festékek, csak sárga színük van. Tehát mondjuk azt, hogy egyrészt fényszűrőként is viselkednek, például az UV ugye az kék tartományba tartozik, tehát a sárga a sárgát fogja átengedni, a kéket nem, és ilyen módon akkor védi az esetleges káros ultraviolett sugárzástól a különböző értékes sejtjeit a szemnek, tehát ilyen a lutein, a zeaxantin és a mezozeaxantin, ezeket, tehát a zeaxantin és a mezozeaxantin az egy kémiai, egymásnak mondjam így, hogy érthető legyen, kémiai válfajai, ezeket a szervezet egyikből a másikba át tudja alakítani, de önmagukban nem tudja képezni, ugyanúgy a lutein sem, és hát ez ma már megint egy ilyen nagyon-nagyon széles körben elterjedt, hogy mindenkinek, akinek időskorban például retina sorvadása van, valamilyen, hát általában érelmeszesedése soknál fogva, de nem csak azok, hanem azok, akiknek valamilyen más jellegű retina betegségük van, vagy retina sebészeten estek keresztül, vagy valamilyen olyan fizikai hatás, például hosszas fizikai hatás éri a szemüket, nagyon erős fény, vagy UV, azoknál többszörösére növekszik az igény, hogy ezek az anyagok bejussanak, és akkor természetesen ezeket táplálékkiegészítőkként, gyógyszertári, vagy nem gyógyszertári, de ilyen növény drogériákban beszerezhető kombinációkban kell a szervezetbe jutatni. Ezzel emellé még ott vannak a bizonyos nyomelemek, mint a szelénium, mangán, króm, és hát ezek mindegyike, amint mondtam, pont az éles látás területén próbálja megvédeni, fenntartani, életben tartani azokat a sejtjeinket, amelyek nélkül a látásunk nem valósul meg. És természetesen, hogy ezek az anyagok oda is jussanak, az nagyon fontos, hogy legyen jó úgynevezett perifériás keringés, tehát a szem, vagy az agy, vagy a mit tudom én, a nyaktól felfelevő szerveinkben, jelen esetben, mert ugye oda tartozik a szem is, hogy legyen egy megfelelő kapilláris keringés. Na, ez nem mindig lehetséges, főleg időskorban, ahol fokozott az artériosklerózis, vagy még ezeket ronthatja esetleg például egy olyan, ugye a cukorbetegség, ami szintén elsődlegesen a keringést teszi tönkre, és azon keresztül aztán megtámadhatja az értékes szöveteket.
Nem csak a vitaminokra gondolva, de mi az, ami a legjobban táplálja még a szemet? Hiszen tudjuk, hogy ha pihentek vagyunk, akkor könnyebben dolgozunk, hogyha jól lélegzünk, akkor könnyebben jutunk levegőhöz, és egyáltalán, hogy mivel lehet tisztán tartani a szemet, mert vannak olyan dolgok is, hogy tudjuk, hogy például a kontaktlencséket is hogy kell tisztán tartani. Na, a vitaminokon kívül mit tud elmondani a szakember? Mi az, ami a vitaminokon kívül segíti a szem működését, funkcionitását?
Hát én azt gondolom, hogy a normalitás keretein belül kell tartózkodni, és én ezt szinte minden nap elfúvolázom a pácienseknek, hogy nem vagyunk robotok, és nem vagyunk gépek. Még azokkal is baj van, mert egy idő után ott is ez az elkezd zötyögni, ha túl vannak, vagy rosszul vannak használva. Tehát a szem használatának mindenfajta életkori sajátosságai vannak, gyereknél egyfajta, felnőttnél másfajta, és idős embernél másfajta. Ez egy külön, megérne egy külön misét, ahogy mondani szokás, hogy mi az, hogy jól használd a szemedet, tehát az mindenképp fontos, hogy egyrészt a pihenés legyen beiktatva. Na most pihenés lehet az is, hogy alszunk, tehát a szemünk be van csukva, és olyankor nem szárad ki, teszem fel, vagy pislogunk eleget. Ez például azok, akik monitorral dolgoznak, azok általában elfeledkeznek pislogni. Azon kívül a levegő nedvesség tartalma nagyon fontos, mivel hogy a nyálkahártyák, nem csak a szemünk, órunk, szájunk, az akkor szereti, hogyha 60%-os nedvesség tartalom van, hát ez illuzórikus, például olyan helyeken, ahol túl van fűtve, vagy állandóan fújatják a légkondit. és akkor ez sem kellemes. Természetesen, akik olyan munkahelyeken dolgoznak, ahol por van, vagy valami vegyi anyagok száldulgálnak a levegőbe. Itt most az lehet, hogy lehet a gyógyszertár, lehet a gyógyszergyár, lehet a állattenyésztés, és lehet például növénytermesztő szérákban az állandó növényvédőszereknek az elszáldogálása. Tehát én most gyorsan összeszedtem pár helyről, nagyon nem is gondolnak rá az emberek, de utána állandóan problémájuk van. Hát leginkább a szemükre fognak panaszkodni, de általában mondhatnám azt, hogy a nyálkahártyák, tehát az órával is épp úgy baja lesz, a szájával is épp úgy baja lesz. És akkor ezeket valahogy el kell kerülni, vagy és főleg itt nagyon fontos a munkavédelmi szabályoknak a betartása, hát ezt el tudom mondani, hogy mennyire nem tartják be. Arról nem is beszélve, hogy aki olyan, hát a munkavédelemmel kapcsolatosan minden héten hány olyan embert látok, aki tudja, hogy például fel kell tenni a munkavédelmi szemüveget, és azért jön az idegen testtel a szaruhártyáján.
Kézmosás, arcmosás, megmossuk szappannal az arcunkat, olykor a szemünkbe is bekerül a...
Na, ezzel gyorsan már is mondom azt, hogy nem kell arcot szappannal mosni. Semmiféle szappannal nem kell mosni. Csak langyos vízzel, de azzal bőven, és arcot lehet naponta 10-szer is mosni, azzal nem történik semmi. Gyakorlatilag ugye az arcunk ki van téve, mert nincs rajta ruha, és akkor az, amiket elmondtam, meg is izzadunk, a por rákerül. Van, aki rettenetesen allergiás. Tehát az allergiának az ilyen, például az orr, az a szem, ugye az direkt kontaktban kapja kívülről mindenfajta olyan allergént, amit egyszer meg kell szabadulni tőle. Tehát mint tehetek 600 cseppet, bevehetek 700 gyógyszert, ami úgymond az allergiá ellen lenne, ha egyszerűen ott van az allergén. Tehát én aki azt is szoktam mondani, hogy hazamegy az első, vagy a munkahelyéről befejezte, akkor az első, hogy ahogy kezet mos, úgy arcot is mos. És akkor lemossa ugye a szempilláktról, a szemöldőkről és a környékről azokat a dolgokat, amik kiváltják a gyulladást, vagy a különböző maróanyagokat, vagy ilyen-olyan dolgokat. Lehet beszélni a borogatásokról, langyos víz, megint azt mondom, langyos víz. Na most ugye nagyon sokáig ott volt a kamillateja, én ezt lehet jó is, lehet rossz is, ki lehet próbálni, akinek jó, akinek nem, annak nem. Láttunk teljesen ellenkező hatást, hogy a kötőártya gyulladása olyan csúnya lett, hogy ijesztő volt. Tehát valószínű érzékeny volt a kamillának valamilyen alkotóelemére, vagy egyesek azt mondják, hogy hát ez a kamilla, nem az a kamilla, mert ebben is már vannak ilyen-olyan gyomírtószerek. Például. Vannak még ilyen természetes dolgok, kacagudni való, de azért az emberek tudnak valamit. Tehát például ugye, akik megint védőeszköz nélkül hegesztettek, akkor sokan jöttek, hogy hát tetszik tudni, tettem rá a szelet uborkát, a szelet krumplit. Hát végső soron ezzel nincs semmi baj, csak az lett volna jó, hogyha nem kellett volna rátenni. Sőt, még olyan is volt, és ebben is van valami, hogy különböző szemgyulladásoknál képesek voltak két faluval arrébb menni, mert tudták, hogy ott van egy szoptató anya, és anya tejet csepegtettek a szembe. Na most persze ez így nagyon marhán hangzik, de a lényeg az, hogy a friss anya tejben rengeteg ellenanyag van, és ilyen módon, tehát abban az időben, amikor nem voltak szemcseppek, vagy nem, na, tehát olyan helyzetek voltak, hogy nem voltak elérhetők, akkor ezt is meg lehetett próbálni, de természetesen ma nem ezt ajánljuk. Tehát, hogyha olyan nagyobb probléma van, mindenképpen szakemberhez kell fordulni, és nem kivárni. Tehát sajnos ez az adresszabilitás, tehát a hozzáférhetőségnek is egy kérdése, hogy sürgősségileg hol érek el egy szemészhez. Hát én ezt a saját tapasztalatomból tudom, hogy elég nehéz, amikor nálam másfél hónapot vár egy páciens, és azt mondjam, hogy most tessék várni, mert most itt van egy sürgősség. De, és ezzel nem szabad visszaélni, mert azért nem könnyű, néha nagyon bonyolult egy sürgősségnek az ellátása, de ilyenkor nem azt mondom, hogy majd egy hét múlva látom a beteget, akinek akut problémája van. Tehát ez elképzelhetetlen. És hát oda kell tegyem, ezt még egyszer elmondjam, sajnos volt egy meglepő élményem, ezt most itt nem mondom el, de a lényeg a következő, tehát akivel baleset történik, azzal, tehát az állami szemklinikán éjjel-nappal van sürgősségi ellátás, ügyelet. Persze ők se örvendenek, hogy egész nap fájt a szemem, és éjjel 12-kor jövök el most, tehát ha lehetőleg azért decens módon a megfelelő időben, de éjjel-nappal van sürgősség, akkor oda kell fordulni. Tehát ezt tudnia kell mindenkinek.
Még egy kicsit az arc lemosásánál. A kereskedelemben lehet olyan szaponokat találni, amik direkt erre a célra vannak gyártva, kiképezve, és van, akinek az arca túl zsíros ahhoz, hogy egy egyszerű, akár langyos fizeszt teljesen tisztán tartsa, lemossa. Az mit tehet? Mert valamit csak kell használjon, vagy inkább az se használja ezeket a szereket?
Tehát az arcot meg lehet mosni, de a szemek körül én még most is azt mondom, hogy nem igazán kell. Tehát, hogyha olyan probléma van, vannak zselék kimondottan szempucoló zselék, de azokat a szakorvos ajánlja. Most mit tudom, én mondok ilyenet, kettő, Blefagel. Na, és akkor azzal mossa le, vagy vannak ilyen steril kendőcskék, amiben szintén vannak rajta fertőtlenítőszerek, növényi kivonatok, stb. De azok olyanok, és azt gondolom, hogy még azokkal is van olyan tapasztalat, hogy egy valahány százalék a pácienseknek azokat se bírja.
Mit tehet az az ember, aki valamilyen okból kifolyólag teljesen megvakul, és hogy tudja ezt az állapotot áthidalni, megszokni, megélni, már ha ez egyáltalán lehetséges?
Hát először is azt tudni kell, hogy egy előre nem betervezett, nem várt ilyen nagyon drasztikus történés, ugye ez egy óriási pszichés megterhelést jelent. Valahol itt át kell segíteni az illetőt, akár szakember segítségével, pszichológus, pszichiáter, család, és a társadalomnak is a szerepe az, hogy megteremt olyan körülményeket, ahol a csökkent látó vagy nem látó emberek is teljes értékűnek tudják magukat érezni. Természetesen ez egy periódus le kell zajlódjon, és utána valahogy meg kell történjen az, hogy ezt az életet újra kell értékelni, újra kell értelmezni, és hát azt is el kell mondjam, hogy mindenképpen azt kell mondani, hogy az élet vakon is érték és értékes. És akkor hát ebből kiindulva, amit az előbb elmondtam, lassan szépen rá kell vezetni az illetőt arra, hogy mi az, amire képes, a többi, ilyenkor általában belép az, hogy a többi érzékszerv elkezd nagyobb tért hódítani, mert a látás ugye máskor lenyomja őket, meg 90%-át az infónak, ugye a látással nyerjük, utána ott van a hallás, tapintás, egyebek, na hát akkor most a látás nincs, na akkor a többi kell ezt a 90%-os űrt kitöltse, és van, ami egészen jól meg tudja ezt oldani, van, ami nem egészen. Vannak ugye vakok intézete, hát ott inkább fiatalokkal foglalkoznak, mert azok ugye képezhetők akár, hogy például a fehér bottal tudjanak közlekedni, ugye vannak vakvezető kutyák, van a Braille ABC, vannak olvasó írógépek, na és itt akarnék egy kis zárójel, de egy nagyon fontos zárójelet nyitni, hogy ma már a mesterséges intelligencia felhasználásával olyan kis eszközöket, és tényleg kis eszközöket, de nagyon hasznos eszközöket hez lehet hozzájutni sajnos pénzért, tehát nincs ez megtámogatva, amely mégis mondjam azt, hogy azoknak, akik úgymond 10% alatti látás, tehát gyakorlatilag vak emberek, mégiscsak tudnak például olvasni, arcot felismerni, egy számlát megnézni, közlekedni, szóval ilyen dolgokat, és ezek az eszközök annyira könnyen használhatók és alkalmazhatók, és itt vannak akár vásárhelyen is, hogy 9 éves kortól felső határ nélkül bárki könnyen megtanulhatja. Van rá kipróbálási lehetőség, és aki erre esetleg igényt tart, azt el tudom irányítani a megfelelő helyre. Azt viszont el kell mondanom, hogy 2000 eurónál kezdődik ez a kis eszköznek a beszerzési ára.
Hogy működik ez az eszköz?
Hát én most neked pontosan meg nem mondom a technológiáját, az a lényeg, hogy például egy szemüveg szára kis mágnessel fel lehet csatolni, és egyszerű érintéssel lehet irányítani, mit tudom én, van rajta 3 pici hely, ahova oda teszi az ujját, ezt mondjuk 2 hét kipróbálás alatt az illető meg tudja tanulni, és akkor ebbe van egy olyan lehetőség, hogy felolvas egy szöveget, és az a szöveg utána el is tűnik belőle, tehát nincs az a probléma, hogy jaj, akkor ez most bekerül egy digitális térbe, és akkor ott valaki például információkat lop le. A másik, hogy vagy képes megjegyezni és felismerni, vagy 100 arcot, tehát például most jött az unokája a nagymamának, és akkor nem a betörő jött, hanem az unokája, tehát ilyen dolgokat tud segíteni, megismeri a bankjegyeket, meg tudja nézni az órát, tehát ilyen dolgok. Vagy egy kis szövegre ráirányítja, és akkor azt felolvassa különböző nyelven, amire be van állítva.
Nagyon érdekesnek tartjuk ezt a témát, úgyhogy javaslom, hogy erről majd külön lehetne beszélni a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ című műsorában, és akinek kérdése van, ugyanoda írhat is, és annak, aki erre igényt tart, ott tudunk neki válaszolni. De folytatva az előbbi kérdésünket, hogy képzeli el a látást az, aki vakon született, vagy születik?
Hát mivel ezt már elég sokszor elmondtam, hogy a látás élménye az igazság szerint az agyunkban alakul ki, azt én azt gondolom, és azt kell mondanom, hogy szerintem aki vakon született, annak semmilyen fajta látás élménye nincsen. Tehát neki nincs képzete arról, aki már látott, és mondjuk nem egy nulla éves gyerek, vagy egy fél éves gyerek, annak vannak emlékei. Tehát ő úgy elgondolja, hogy most mondok egy példát, hogy megégeti a kezét, akkor tudja, hogy ott tűz volt, és az mondjuk teszem fel, narancssárga lánggal éget. Most, tehát van neki egy agyi kapcsolódása, egy élménye, amit hozzá tud kapcsolni. Úgyhogy én azt gondolom, vagy nem, hogy azt gondolom, hanem ezt el is mondták azok, akik így születtek, hogy nekik igazság szerint ilyen tapasztalatuk, hogy nincsen, vagy ilyen asszociációjuk nincsen. Lehetnek nekik olyan esetleg, mivel minden más érzékszervük, hogyha épp, akkor vannak más élményeik, és akkor kapcsolhatnak mondjuk a fény és szín spektrumhoz valamilyen például melegség vagy hidegség érzetet, úgynevezett kalórikus hatást, és akkor azt gondolja, hogy na hát, hogy ez biztos, hogy mondjuk piros szín, mert ő érez valami meleget, vagy ilyesmit. Ezek érdekes, ezek csak az ilyen embereknél fejlődnek ki igazán, mert ők rá vannak erre utalva. És hát tulajdonképpen a leírásukat, az élményrendszerüket, azt mindig a más érzékszerveik biztosítják. Ami ilyen, hogy a tapintás, tehát a rezgés, a felszínnek az érdessége, vagy bársonyossága, a nyomást érzékelik, ugye ott van a szaglás, a hallás és a mozgás érzékelés. Tehát ezekkel tudják ők leírni a környezetüket, és nem a látás élményeikkel.
Beérkezett kérdésünk, hogy milyen házi praktikák léteznek a gyulladt szemre?
Hát említettük az előbbiekben is, hogy ugye a borogatás az nagyon áldásos, és semmilyen más mellékhatása nincs. Én el szoktam ezt mindig mondani, nyugodtan tessék borogatni, 5-10 perc, nem kell agyonáztatni a szemet. Ez lehet ugye víz, esetenként lehet valamilyen gyógynövény, kamilla, zsúrló, van meg egy ilyen szemvidító fű, lehet ilyen teát kapni a bioboltokban. És abban, tehát 5-10 perces langyosvizes borogatás, amit egyszer naponta, kétszer meg lehet tenni. Vannak száraz melegborogatások is, bizonyos szemgyulladásokban, de itt mindig óvatos kell lenni, tehát én azt szoktam, hogy egyszer ki kell próbálni, hogyha megkönnyebedik a gyulladás okozta fájdalom, akkor igen, ha meg rosszabbodik, mert még jobban fáj tőle, akkor nem szabad alkalmazni. Akkor vannak még olyasmik, amiket ugyancsak páciensek jöttek és kérdezték, hogy hát tetszik tudni, van svéd cseppem, és azt mondták, hogy ha megkenem vele a szemem, akkor elmúlik a szürkehályogom. Hát én mondtam, hogy de a szemébe remélem, hogy jaj, doktornő, belement az új csípet, hogy azt hittem, hogy hát igen, mert ezek a cseppek igaz, hogy növényi kivonatokat tartalmaznak, de alkoholos kivonatok, és az alkohol, hogyha a tömény meg egyáltalán nincs, mit keresen a szemben. És akkor még volt egy másik, aki ugyancsak valamilyen terjesztő cégtől, hát aloe vera, az egy nagyon-nagyon jó szer, de az aloe vera kivonat is alkoholos volt, és akkor hát én mondtam, és mondták, hogy ő ajánlják, tegye csak a szemére, hát mondta, hogy úgy csípi, hogy csak na. És akkor mondtam, hogy hát én ehhez nem értek, aztán végül is valaki elmagyarázta, hogy nem mondták el neki jól, hogy mit tudom én, milyen higításba kellene. Úgyhogy ezekkel mindig nagyon óvatosan, én ezt nem tudom azt mondani, hogy lehet, hogy az alapanyag jó, de ha vívőanyag ilyen, hogy a szemre nem tehető, akkor hát ilyen módon nem alkalmazható. Említettem az egyebeket, amiket ugye gyulladt helyekre lehet tenni, hogy uborka szelettől kezdve krumpli szeletig, de jobb, hogyha ugye elkerüljük azt, ami elkerülhető, és Hát körülbelül házi praktika ennyi létezik, mert a többi már a, esetlegesen a gyógyszereknek a hatására van bízva.
Következő SMS-ünk, egy hölgy Varrodában dolgozik, és nagyon zavarja a sok neon, tehát ezek a lámpák nagyon irritálják a szemét, sokszor bepirosodnak, és a kérdése az, hogy mit tehet?
Igen, itt megint szóba, itt több úton lehetne, hát először is ugye a munkáltató jobban tenni, hogyha legalább meleg fényt adna, mert a neonból is ma már van olyan, hogy a spektrumnak a meleg színeit is beleteszi. A másik, hogy mindenfajta fenti megvilágítás nem helyettesíti a helyi megvilágítást, azért a modern varrógépekben van helyi megvilágítás, ami lehet, hogy esetleg az meleg, de, és meleg spektrumot tartalmaz, és az kellemesebb a szemnek. Na de, a varrodáknál más a baj. A varrodáknál az anyagokkal van a baj, mert egyes anyagok szőszösek, és akkor a szabászatnál felszabadulnak ezek a mindenfajta műanyag, és nem csak műanyag szőszök, és ez orrba szemben mindenhova belejutnak, és ezek rettenetesen irritálók. Na most igazság szerint megint az lenne, hogy mit tudom én, légszűrők, elszívók, stb. Természetesen az ilyen az forduljon azért szakorvoshoz, lehet ajánlani. Tehát amint elmondtam azt, hogy naponta többször, ha lehet, ugye a szünetben is morson arcot, műkönnyek vannak, amik teljesen ártalmatlanok, kimossák a szemet, lenyugtatják, egy réteget is képeznek, és hogyha nagy a baj, akkor esetleg szóba jöhetnek szemcseppek, gyógyszer jellegű szemcseppek, ezt szakember kell ajánlja, illetve bizonyos védőszemüvegek, amik egyrészt vagy különböző antireflexeket tartalmaznak, ami lehet zöld vagy kék, az szerint a spektrum szerint lehet ezekből válogatni. Hát körülbelül ennyit tudnék erre mondani.
És következő SMS. Lehetséges-e, vagy javasolt-e zöld vagy szürke hályog műtét esetére gondolva 92-93 éves kor fölött ezt megoldani esetleg mind a két szemre?
Hát mind a két, na most ilyen esetben mindig persze jól körüljárjuk a lehetőségeket, tehát hogy a zöld hályogot azt ugye általában azt gyógyszeresen kezeljük. Műtétileg azt extrém esetben kell ma már kezelni. A szürke hályogot azt ugye, ha olyan méretű, akkor műtétileg kell kezelni. Lehetséges, hogyha a páciens általános állapota megengedi, és ezt mindig is felmérik, tehát laborvizsgálatok és belgyógyászati vizsgálat kimondja azt, hogy meglehetősen egyensúlyban van az illető, akkor a műtét elvégezhető, mivel hogy igaz, hogy a szem számára az egy nagy beavatkozás, viszont a szervezet számára a lehető legkisebb, mivel hogy nem kell elaltatni, nincs vérzés, és nincs utána immobilizálás. Tehát az idős ember ugyanazt az életét folytatja, ugyanazt. Tehát persze nem szabad hajolni, emelni, és ezeket elmondjuk, meg be kell tartani ott is a 6-7-es gyógyulás alatt a megfelelő kezelést, de nincs invalidálva, tehát nem kell ágyba feküdjön, még egyszer mondom, nem kell elaltatni, ilyenkor az altatás az sokszor lehetetlen. Nem csak szemészet szempont, más szempont. Tehát az általános állapot nem engedi meg. Tehát ilyen szempontból a szürke műtét ma már 100 éveseket is megoperálnak, ha éppen muszáj.
Következő kérdésünk, hogy lehet, vagy inkább mivel gyógyítható a zöld hályog? Milyen gyógyszerekkel, milyen cseppekkel, mit kell tudni erről a gyógyszeres kezelésről, ki írja fel, hol vásárolható meg, mi ennek a folyamata?
Hát ez teljes mértékben a szakellátásnak a feladata. Nagyon, mondjam azt, hogy a 2000-es évektől errefele hatalmas, mondjam azt, hogy szinte robbanásszerű lett ezeknek a gyógyszereknek a kifejlesztése, termelése, úgyhogy van jó esély azzal, hogy gyógyszerrel kezelni. Természetesen azt kell tudni, hogy ez egy krónikus betegség, tehát a kezelés az örökre szól általában, orvoshoz van kötve a páciens, tehát megvan az, hogy úgy, hogy a cukorbeteg megvan, hogy mit tudom én, évente kétszer elmegy, itt megvan az, hogy 3 havonta egy szemnyomást kell méretni, például évente vagy 2 évente bizonyos más vizsgálatokat kell elvégezni, amivel pontosan fel tudjuk mérni, hogy hogy áll a látóideg, mert ugye a zöld hályog az nem zöld és nem hályog, az egy magasabb szemnyomás tünet együttes, ami a látóideget teszi tönkre. És mint ilyen, tehát azért mondom, hogy jól kezelhető, vannak gyógyszerek, természetesen a gyógyszereket is jól meg kell választani, mondom, ez szakember feladata, mert rengeteg a mellékhatásuk is, tehát megvan a jó főhatásuk, de amellett tudni kell azt, hogy ezeket a szereket 20-30 évig fogja az illető a szemébe tenni, és a mellékhatások szempontjából nem mellékes, hogy például van bennük konzerválószer, mennyire gyulladáskeltő hatásuk van, esetlegesen más mellékhatásuk, például asztmás embereknél, cívbetegeknél, hogy lehet ezeket alkalmazni, de ez kimondottan a szakma feladata, és aki oda kerül, azt a zöld hályogot, tehát azt elmondjuk neki, elfuvolázzuk egyszer-kétszer-háromszor, még néha úgy se értik meg, de a lényeg az, hogy ezt nem lehet félváról venni, mert utána ezt szoktam, mert két véglet van. Az egyik azt mondja, hogy Jézus Mária, meg fogok vakulni. Akkor meg kell nyugtassuk, hogy nem fog megvakulni, mert tudjuk kezelni. A másik meg azt mondja, hogy na hát, én most tettem, elhasználtam 2 üveg cseppet, most valószínűleg már többet nem kell tegyek. Hát ilyen sincsen.
Miért homályosodhat el hirtelen a látásunk? Kérdez Ildikó.
Hát ez... Ez egy érdekes dolog olyan szempontból, hogy sokszor van, hogy így jön a páciens, hogy hirtelen egy percig nem láttam semmit. Persze van tartós látásromlás, ami beállhat fokozatosan, és beállhat hirtelen, és utána nem jön helyre a látás, vagy csak keveset jön helyre. Hát mondjuk én itt most nagyon gyorsan mondanám azt, hogy főleg egy bizonyos életkor után nem is kell annyira idős legyen az ember, hogy esetleges keringési zavarai legyenek a feje környékén, és akkor ugye ott van a nyaki gerincnek a torzulásai, ami elnyomnak bizonyos ereket, és akkor azért van keringési problémája, esetlegesen nem kezelt, vagy rosszul kezelt magas vérnyomás, az alacsony vérnyomás, különösen idős embereknél, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, és nem csak az emberek felé, hanem a kedves kardiológus, belgyógyász kollégák felé, hogy nem szabad az idős embernek nagyon levinni a vérnyomását, se az első, se a második értéket, mert a perifériának számító agyba és szembe nem lesz keringése, és például hirtelen felül az ágyba, és egyszer csak sötétet lát például. Tehát ezért úgy hívják ezt, hogy az átmeneti vagy ilyen hirtelen vakság, hirtelen vagy futólagos vakság, ugye ezt próbálom latinból lefordítani, hogy is szólna ez, de ez általában mindig keringési zavarhoz társul. Természetesen még itt fontos a keringés mellett még az esetleges nagyfokú vércukor kilengések is, ott is például hipoglikémiában, tehát alacsony vércukornál szintén ilyen sötét látás vagy látáskiesés állhat be, illetve ugyancsak a cukorbetegség okozta érelváltozások érkatasztrófához vezethetnek, vénaelzáródás és bevérzések, és akkor hirtelen változik, de az nem időleges, hanem végleges esetlegesen. Én azt szoktam elmondani, hogy ilyenkor az történik a szemfenéken, ami esetleg egy infarktuskor a szívbe történik. Érdekes, hogy egyesek ettől gyorsan megrettennek, futnak az orvoshoz, és mások még várnak 1-2 hónapot, hogy hát ha helyre jön. Szóval ez sem egy jó megoldás. Tehát ez egy annyira drasztikus változás az élettanilag nagyon fontos látásunkban, hogy minél gyorsabban szakemberhez kell jutni, hogy az kivizsgálja, hogy mi is áll az okában. És persze lehetnek, tehát az éreredetű dolgok mellett, például a gyulladások, vagy például esetlegesen egy retinaleválás, vagy időskorban ugye van ez az időskori retinasorvadás, ami szintén járhat lassan, tehát mehet lassan, meg lehet egy drasztikus formája, amikor hirtelen bevérzés történik, és akkor tényleg úgy szoktam megkérdezni a beteget, hogy ugye felkes látta, hogy nem látott, és igen. Tehát ez egy ilyen nagyon rossz vicc, de tényleg így van, és akkor ez tényleg ér katasztrófa, vagy tényleg katasztrófa, és akkor oda kell menni a megfelelő helyre, mert a várakozás az csak ahhoz fog vezetni, hogy gyakorlatilag, most csufat mondok, megvonjuk a vállunkat, és azt mondjuk, hogy ennyi.
Hát ennyi a mai medicinának is, doktornő. Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Hát én is köszönöm, és remélem, hogy ma ide sikerült körüljárnunk azokat a témákat, amit elé terjesztettünk.
Igen, de a kedves főorvosnő is biztos látja, hogy hány kérdésünk maradt meg, de majd kerítünk még rá alkalmat, hogy ezekre is választ kapjunk. Most azonban, hát, kedves hallgatók, tényleg a medicina percei lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök, a medicina szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!